Erős már a mi Istenünk, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai vasárnapra kijelölt igékkel. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés, az a régi elmúlt, és íme új jött létre. Ez a 2 Korintus 5.17-ből. Illetve újjong Istennek egész föld, zengjétek dicső nevét, magasztaljátok nagy dicsőségét. Ez a 66. Zsoltár első két verse. Az örömre buzdít ez az ige bennünket, és az új teremtésre irányítja a figyelmünket az új szövetségége. Hát örülhetünk az Úr színe előtt, és énekelhetjük akkor az első énekünket, a 364-es számú éneket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Örvendezz Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. Ő adott életet lelkünknek, és nem engedte, hogy lábunk meginogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint ezüstöt a tűzben. A 373-as számú éneket énekeljük liturgiaként.
Yeah.
Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljuk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, Te tudod, hogy mennyi fájdalmat és szomorúságot okoztam bűneimmel, önmagamnak és embertársaimnak, főként pedig atyai szívednek. Szabadíts meg bűneimtől, és add nekem az új élet örömét, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Istenünk, mutasd meg a téged keresőknek világosságodat, hogy megtalálják az igazság útját. Híveidnek pedig add kegyelmedet, hogy kövessék azt, ami egyezik akaratoddal, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák a testvérek mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni harmadik vasárnapra, oltár előtti felolvasásul kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a János írása szerinti evangéliumban a 16. fejezet 16. versétől a 23. versig a következőképpen. Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. A tanítványai közül egyesek ezt kérdezték egymástól. Mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és megláttok engem. És ez, mert én elmegyek az atyához. Így szóltak tehát. Mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik. Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam. Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Bizony mondom nektek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája. De amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent, valljuk meg hitünket, És mondjuk el együtt az apostol hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és fogadjuk szeretettel a testvérünk bizonyságtételét.
Hát én már nagyon vártam ezt, és lelkileg is sokat készültem el, és hát az ilyen dolgokat az Úr azt megtapasztalva meggyarapítja, hogy tényleg ez a lelkileg is való felkészülés az visszaköszön, mert ugye csoportot is kellett vezetnem egy testvéremmel, és egy csomó dolog volt, amire figyelmünk kellett, és milyen jó nyilvánságos szívvel tudtunk elkészülni, és észrevettem magamban azt az egyik érdekesebb, hogy figyelj már, ez az öröm dolog, ez ott mi van ezen az öröm dolog alatt életedben, mert én amúgy egy mosolygósabb ember vagyok alapból, és hát azt mondanám, hogy ez a mosolygós miből fakad, hogy minden nap én azért mosolygok, mert hogy én alapból ilyen vagyok, és akkor már elkönyvettem, hogy már akkor én minden nap mosolygok, hogy tényleg ez a Krisztusban való öröm miatt mosolygok. És hát így magamban kellett néznem, és meg kellett éreznem az Úrtól, hogy ez tényleg így van, és hát azt mondta, hogy hát nem mindig tényleg így van, fiam, mert valamikor csak úgy mosolyogsz. És hát el kellett kérnem az Úrtól, hogy Uram, benned örömöm minden nap, és olyan jó volt ezt megtapasztalni, hogy már az előző héten is így ez alatt a fának alatt is munkálkodott az Úr ebben az örömben, mert voltak nehezebb, mert voltak ilyen jó pillanatok is, és tényleg csak hálát tudtam adni az Úrnak a nehezebb helyzetekért is, hogy Uram, ebben is van legyen örömöm, ebben is van legyen örömöm, és emiatt az öröm miatt ezt szerettem volna elmondani a testvéreknek, hogy ez az öröm legyen meg mindannyiunkban, ezt kívánom, hogy az Úrban örüljünk, mert egy összes oldalon vagyunk, és ha már az övéi vagyunk, akkor örök életünk van, és ezt senki nem veszi el tőlünk, mert az Úrjai vagyunk. A másik dolog pedig az, hogy ne féljünk az ilyen alkalmakra időt szánni, sem előtte, sem közben, sem utána, mert az Úr kipótolja ezeket az időket, hogyha van feladatunk az életben, tudjuk, hogy van, tehát tanulnunk kell, valakinek dolgozni kell, valakinek háztartási dolgokat kell emlékezni, és nekem éppen tanulnom kellett volna papírra azon a hétvégén, mert a következő héten nekem az elmúlt héten kettő fontos zénám is volt, és hát az Úr a hétvégét megállott, a lelkileg feltöltött, és annyira megerősített, hogy éjszakákon át is tudtam készülni, és kipótolta azt az időt, ami elmaradt, és sokkal jobban sikerült az a ZH, az a két ZH, amire három napot készültem, mint azok a ZH-k, amire azelőtt két leteket. Szóval ezt, amikor megláttam az eredményét, akkor csak azt tudtam mondani, hogy hát ez egy dolog, hogy a múltán Máté, de ez az Úr dolgon teljesen is. És erről megvesztek, el kell mondanom a testvéreknek, hogy ezt az Úr elvégezte, és hogy egy csodát végzett aznap az életemben.
Köszönjük szépen az öröm híreket, és a 190-es számú híreket énekeljük, az egy énekes
Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott levelében, az 5. fejezetének a 16. versétől a 24. versig a következőképpen. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, ebben az igében nagyon tömören, röviden összefoglalva három dologról van szó. Az első az, hogy mit csináljunk, a másik az, hogy mit ne csináljunk, a harmadik pedig az, hogy Isten mit csinál. Azt azért érdemes részletezni is, hogy akkor itt miről is van szó ebben az ige szakaszban, és hát az első téma, az tulajdonképpen kötődik ahhoz, amit itt Máté és a bizonyságtételben mondott, ez az öröm dolog, ahogy fogalmazott, hogy azt mondja, hogy örüljetek. És testvérek, ez parancs, hogy örüljetek. Itt nincs appelláta. Az Úr parancsolja, hogy örüljetek. Örülni kell. És hát persze ez nem így működik az ember életében, hogy na hát akkor most örüljetek, és akkor jaj, akkor eddig nem örültem, akkor most már örülök. De mégis az Úr azt mondja, hogy örüljetek, mert van ok az örömre. Nem lehet ezt magunkra erőltetni, ahogy ezt Máté is mondta, hogy na miért mosolygok. Emlékszem egyszer amikor az Egyesült Államokban mentünk ott az amerikai testvérekhez, Jonathanékhoz, akkor egy amerikai stewardess volt előttünk, egy idősödő hölgy, akinek így az arcára fagyott a mosoly. Tehát ugye nekik hivatalból mindig mosolyogniuk kell, mert nagyon kedvesnek kell lenni, de már ez szinte ilyen vicsornak tűnt, hogy folyamatosan mosolygott, és igazából látszott, hogy már szenved, már fáradt, vagy problémái vannak, de azért folyamatosan ez a vigyor volt ott az arcán. Nem jó ez, hogyha az ember ezt így próbálja magára erőltetni, hogy már pedig nekem örülnöm kell, mert egy kereszténynek örülnie kell. Nem működik ez így, de lehet erről beszélni az Úrral, ahogyan ezt Máté is mondta. És hát persze a hívő embernek is vannak problémái, meg nehézségei, küzdelmei, de mégis azt mondja itt az Úr, hogy mindenkor örüljetek. Mert minden helyzetben van alapja, lehet oka az örömömnek. És ezt jó úgy látni, hogy nem kell mindig örülni, hanem lehet mindig örülnöm. Mert az Úr ad erre nekem lehetőséget. És mindig van valami apróság is akár egy nap, aminek lehet örülni. Ha csak fölébred az ember, hogy fölébredhettem, Uram, hogy kinézünk és látjuk ezt a csodálatos napsütést, a virágokat, a madarak hangját halljuk. Apró öröm az élet, szokták ezt mondani, de tényleg ilyen apró kis dolgoknak is lehet örülni. Meglátja az ember, és megörül neki. Vagy egy jó dolgozatnak, vagy annak, hogy ma nem fáj semmi, vagy kevésbé fáj valami, mint ahogy egyébként szokott. Még ilyeneknek is lehet örülni. De hogyha a körülményeimben semmit nem találnék, aminek lehetne örülni, bár ez azért furcsa helyzet, mert egyszer hallottam, hogy még a lágerekbe is az oda került hívő emberek olimpiát rendeztek erről, hogy mi az, amiért hálásak lehetnek, aminek örülhetnek, és sok-sok dolgot találtak, még olyan helyzetben is. És nem engedték egymást panaszkodni, hanem azt keresték, hogy mi az, amiért hálásak lehetnek, aminek örülhetnek. Még ott is lehet találni örömteli dolgokat, de hogyha esetleg nem találnánk a körülményekben semmit, hát akkor is Jézus Krisztus által örülhetünk. Ahogyan Pál a másik levelében, a Filippiekhez írt levelében írja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Hogy vele kapcsolatom lehet. Hogy bűnbocsánatom lehet. Hogy értem is meghalt a kereszten. Hogy értem is feltámadt és él. Benne örülhetek. Mindenkor. Minden körülmények között. A körülményektől függetlenül. Mert ő egy állandó, biztos örömforrás lehet az én életemben. És hát egyszer egy bizonyságtételben hallottam, hogy talán valami amerikai gangster volt az illető, aki bizonyságot tett, hogy bejutott egyszer egy templomba. És hát ott azt látta, hogy ezek az emberek örülnek. És egyszerűen nem tudta elképzelni, hogy minek örülnek ezek az emberek. És mondta, hogy hát ott nézte, hogy hát hol van itt a kincs? Nézte ott a pad alatt, hogy akkor hol a kincs, vagy hol a pénz, hogy ezek az emberek így örülnek. Mert ő ebbe tudott gondolkodni, hogyha valaki örül, hát akkor az anyagiaknak örül, meg a körülményeknek örül. És hogy lehet az, hogy így örülnek? Minek örülnek? És aztán hát eljutott oda, hogy milyennek az örömnek a forrása, alapja. És így jutott el ez az ember Jézus Krisztushoz. Ugye sokan ma is azt hiszik, hogy az anyagiak jelentik az örömöt. Ugye most lehetett a hírekben olvasni, hogy megnyerték az ötöst. 4 milliárd forint talán. És akkor ketten megnyerték. 2 újabb milliárdos van az országban. És feltehetőleg 2 család, akiknek az élete tönkre megy. Lehet, hogy elsőnek nagyon örültek. Hú, nem hiszem el, megnyertem. Végre. És utána meg tönkre megy az életük. Mert ez egy olyan forrás, egy olyan helyről származó, teljesítmény nélküli hatalmas összeg, nem tudnak mit kezdeni vele az emberek. De Jézusnak lehet örülni. És benne lehet örülni. És az ő lelkének a gyümölcse az öröm is. Ugye, ha a lélek gyümölcsét is nézzük, ugye úgy kezdődik, hogy szeretet, és hogy folytatódik? Szeretet, öröm. És utána jön a második az öröm. Az ő lelkéből, a vele való kapcsolatból ez fakad. És itt is azt mondja, hogy ez Isten akarata, hogy örüljünk. Az ő akarata ez. És ez a mi javunkra szolgálja. És testvérek, nem kell attól félni, hogyha örülünk valaminek. Van egy ilyen furcsa gondolkodás, hogy jaj, most történik valami jó, hát félve örülök, mert mi lesz az a rossz, ami majd következik. Bátran örüljünk a mi Urunknak, a vele való kapcsolatunknak. Bátran örüljünk azoknak a dolgoknak, amiket ő ad, nap mint nap. Sőt, azt mondja, hogy ez az Isten akarata, hogy mi, nekünk örömünk legyen. És hogyha nem találok örömforrást, ha nem tudok benne örülni úgy igazán, akkor lehet hozzá fordulni, ahogyan a bizonyságtételben is ezt hallhattuk. Azt mondja, hogy imádkozzatok, szüntelenül imádkozzatok. Amikor Dávid egy rettenetes bűnbe süllyedt, a nagy király Dávid, az istenfélő király, akkor ugye az Úrhoz fordult, megvallotta neki a bűneit, és azt kérte az Úrtól, hogy az ő szabadításának az örömét adja vissza neki. A bűn tönkretette az örömét. Nem tudott az Úrban örvendezni. És kérte, hogy Uram, add vissza, hogy te megszabadítasz, és hadd tudjak neked örülni. És az Úr visszaadta neki. És tudott benne örvendezni. És persze, vegyem komolyan a bűneimet. Szomorodjak meg a bűneim miatt. De vegyem komolyan azt is, hogy az Úrban van bűnbocsánat. És merjek örülni, amikor az örömhír hangzik, hogy ő megbocsátja minden bűnömet, és megtisztít minden gonoszságtól. És azt mondja itt ugye ebben az ige szakaszban az Úr Pálon keresztül, hogy szüntelenül imádkozzatok. Hát sokan megrettennek ettől a gondolattól, amikor hallanak ilyet, hogy na, megyek egy csendes hétre, vagy egy csendes napra, és mondják, hogy kérdezzük, hogy eljönne, és hát nem akarod egész nap imádkozni, ugye sokan mondják ezeket a dolgokat, hogy ez olyan félelmetesnek tűnik, hogy akkor most egész napot imádkozni kell. Hát még akkor szüntelenül imádkozni, akkor ez mit jelent, hogy akkor az ember behúzódik a szobájába, és akkor egész napot ott van? Hát tudjuk, meg tapasztaljuk is, hogy ez nem így történik. De jó úgy tekinteni az imádságra, hogy szoktuk ezt a példát hozni, mint a lélegzetvételre, hogy az ott van az embernek az életében mindenkor, az életének minden helyzetében. És szüntelenül imádkozni tulajdonképpen azt jelenti, hogy én számolok az Úrral. Hogy ő ott van. Hogy ő jelen van. Az ő jelenlétében élek, és tulajdonképpen minden helyzetben így vagyok jelen. Hogy ő is ott van. És miközben teszem a dolgomat, közben is tudok imádkozni. Ugye van egy ilyen anekdota, vagy hát vicc, hogy kérdezik a rabbit, hogy hát szabad-e mondjuk evés közben, vagy bocsánat, szabad-e imádkozás közben enni? Ez a kérdés. Vagy imádkozás közben más tenni, és mondja a rabja, nem. De evés közben lehet imádkozni, vagy minden más dolog közben lehet imádkozni. Értjük ezt? Tehát, hogy ott van ebben az, hogy legyen az imádságunknak egy elkülönített ideje. Amikor csak az Úrral vagyok, és csak ráfigyelek, és akkor behúzódok, akár fizikailag is tényleg az én belső szobámba, ahol tudok zavartalanul beszélgetni az Úrral. De egyébként meg akármit csinálok, bármit csinálok, lehet imádkozni vezetés közben. Én sokszor imádkozom vezetés közben, idefele jövet is imádkoztam vezetés közben. Nem kell ahhoz becsukni az embernek a szemét, sőt tilos vezetés közben. De meg a kezét se kell összetennie, de lehet imádkozni, beszélgetni az Úrral. És ha látja az ember ezt a csodaszép tájat, sokszor az emberek ezt úgy magukban megállapítják, hogy de szép ez. Megállapíthatom úgy is, hogy elmondom az Úrnak, hogy de szépet alkottál, Uram. Annyira szép. De jó, hogy ezt is az örömünkre tetted, hogy gyönyörködhessünk ebben. Milyen dolgokat is megbeszélhetünk az Úrral. Amikor végezzük a munkánkat, elakadunk, valami nehéz, azt is elmondhatjuk, felsóhajthatunk hozzá. Vagy ha valakivel beszélgetünk, még beszélgetés közben is lehet az Úrral is beszélgetni, imádkozni. Nagyon érdekes dolog ez. Szüntelenül lehet imádkozni, szüntelenül lehetünk az Úr színe előtt. És aztán a harmadik dolog, amire fölhívja itt a figyelmünket Pál apostolon keresztül az Úr, hogy legyünk hálásak. És ez rendkívül fontos. Amikor annyi panasz van, és van, akik már ebből külön művészetet űznek, hogy tudnának jobban panaszkodni, mint a másik ember, és ott vannak ezek a tipikus szófordulatok, hogy de jó, hogy ez van veled. Hát ahhoz képest jól érzem, hogy jó ez, de rengeteg ilyen mondatunk van, vagy gondolatunk van, hogy ott van benne a panasz. Panaszkodunk. Folyamatosan a panaszkodás, és ezzel szemben milyen jó, hogyha ott van a hála. Ahogyan említettem az imént, hogy ott a koncentrációs táborban nem engedték egymást panaszkodni az ott élők. Mert tudták, hogy amelyik elkezd panaszkodni, az úgy lesüllyed, és húzza le magával a többit is, és nem engedték, megtiltották. Ha valaki elkezdett panaszkodni, akkor azt mondták neki, hogy beszélj már a munkádról, mi volt annak idején a munkád, és elterelték a figyelmét, hogy esélye se legyen panaszkodni. És de jó lenne, hogyha így a mi figyelmünk is elterelődne állandóan a panaszkodásról, meg segítenénk másoknak is, hogy ne panaszkodjon, nem vegye már észre azt, hogy mi az, amilyen van. Ugye a hála az arra irányítja a figyelmünket, hogy mi van. A panasz meg mire irányítja a figyelmünket? Hogy mi nincs. Mennyivel jobb megbecsülni és örülni annak, ami van, mint hogy állandóan azon sopánkodni, hogy mi nincs. Hát sok minden nincs ezen a világon, de egyébként meg lehet, hogy sok mindenre nincs is szükségünk. Vegyük észre, hogy mi az, ami van, és nem csak arra irányítja a jó hála a figyelmünket, hogy mink van, hanem arra, hogy kitől van az, ami van nekünk. Tehát Isten felé irányítja a mi figyelmünket, amikor a hálaadásra buzdít az ige. És hát azt mondja, hogy mindenért hálát adjatok. Hú, hát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mindenért. Hát azért van olyan dolog, ami történik velünk, ami rettenetes, ami szörnyű. Vagy még azért is hálát adni. Érdekes dolog ez, hogy az eredetiben úgy van megfogalmazva, hogy mindenben hálát adjatok. Vagy úgy is lehetne fogalmazni, mindennel, de mindenben. És ez talán úgy lehetne megérteni, hogy mindenféle körülmények között tudjatok hálát adni. És lehet, hogy van olyan dolog, ami történt velünk, amiért nem tudok hálát adni önmagában, mert az önmagában egy rettenetes, az egy szörnyű dolog. De még abban a helyzetben is tudok hálát adni azért, hogy mondjuk abban is megtartott az Úr. Vagy megőrzött engem. És még akár oda is eljuthat az ember, hogy még egy rettenetes, szörnyű dologért is hálát tud adni. Megint csak egy bizonyságtétel jutott eszembe ezzel kapcsolatban. Egy amerikai lelkipásztor tett bizonyságot arról, hogy nagyon nehéz gyerekkora volt, az édesanyja belehalt a szülésbe, aztán a mostoha anyukája is nagyon korán meghalt, aztán az édesapja is meghalt, és ott volt tinédzser korában ez a fiatal, és azt látta, úgy fogalmazta meg, hogy hát sorra halnak itt körülöttem az emberek, mi ez az egész, hogy van ez az egész, és aztán eljutott egy keresztény közösségbe, ifjúsági táborba, és mondja, hogy míg a haverjai ott a különféle PlayStation-nel, meg Xbox-okkal voltak elfoglalva, hogy mindenféle játékkal, digitális játékkal, arról beszélgettek, meg a körül forgott a gondolatuk. Ő benne meg ez volt, hogy mi ez az egész, mi ez az élet, miről szól, mi ennek a lényege, mi ennek az értelme. És ott, ahogy hallotta az igét, megismerte az Urat, befogadhatta, megtért hozzá, és megérthette azt, hogy a mennyei atyára szüksége van, és ez egy óriási lehetőség, hogy beszélgethet a mennyei atyával, aki őt alkotta. És hogy tőle függhet. És így fogalmazott ez a lelkész, hogy meg tudta köszönni még azt is a mennyei atyának, hogy elvette tőle a szüleit, mert ezáltal döbbenhetett rá erre a valóságra, erre az igazságra, hogy milyen nagy szüksége van neki ő rá. Hogy csak tőle függhet. Tehát még ide is eljuthat az ember, hogy egy ilyen nagyon rossz dolgot meg tud köszönni az Úrnak, mert még ezt is a javára fordítja. És persze ettől függetlenül nem kell nekünk a rosszat jónak mondani. Ugye ott van a római levélben az, hogy az az igazság, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, de itt is úgy van ez megfogalmazva, hogy minden a jó felé irányítja a mi dolgainkat, úgy együtt munkálkodva. Szünergei, az a szó szerepel, hogy a szün az együtt, az ergei, hogy munkálkodik. Tehát, hogy van ott nagyon rossz dolog, vannak jobb dolgok, vannak mindenféle dolgok, de Isten ezeket úgy együtt véve a jó felé irányítja, hogy az hasznos legyen a mi életünkben. És ez Jézus Krisztus által lehet valóság az én életemben, hogy örülni tudok minden helyzetben, tudok imádkozni mindenkor, és tudok hálát adni. Ez Isten akarata, és ez a javamat szolgálja, hogyha ebben tudok élni. Aztán ugye eddig arról volt szó, hogy mit csináljunk, ez a három dolog. Most jön az, hogy mit ne csináljunk, és hát azt mondja, hogy a lelket ezt ne oltsátok ki. Hát mit jelent ez, hogy a lelket kioltani? Egy helyzet jutott eszembe ezzel kapcsolatban, talán már meséltem is a testvéreknek, hogy egyszer volt egy énekkari találkozó. És az egyik énekkar kint állt, és énekelte azt az éneket, hogy drága Szentlélek jöjj, drága Szentlélek jöjj. És nyitva volt az ajtó, és befújt a szél. És jött a szél, és valaki így becsukta az ajtót, hogy itt nehogy megzavarja a dolgokat. És hát persze ez egy kép, de ott nekem az úgy az megdöbbentő helyzet, hogy sokszor ez van, hogy a gyülekezetekben hogy énekelik, hogy drága Szentlélek jöjj, és amikor Isten cselekedne, és esetleg úgy megbolygatna dolgokat, meg ott az álló vizet, az álló levegőt megbolygatná, akkor meg gyorsan becsukják az ajtót, hogy na, hát ezek a megszokott dolgok, meg a megszokott tradíciók itt nehogy megváltozzanak. Kioltják a lelket. És ez olyan érdekes dolog, hogy lelket kioltani, amikor Isten hatalmas. Hogy tudna az ember ellene tenni, de mégis beszél arról máshol is az ige, hogy meg lehet szomorítani az Istennek a lelkét. És ki lehet maradni abból, amit ő az ő lelke által munkálni akarna. És sajnos tudjuk akadályozni a másik embert is abban, hogy megélje az Istennel való kapcsolatot, hogy megértse az ő akaratát. Amikor valakiben megmozdul valami, és én nagyon ütöm a szeretetlenségemmel, a törvényeskedésemmel, a kritizálgatásommal, vagy a megvetésemmel. Sajnos van ilyen. Sajnos nagyon nagy károkat tudunk okozni a másik embernek a lelki életében. És ugye az a szó van itt, hogy ne oltsátok ki, mint a, ugye itt a tűzről van szó. A tűz az sokféleképpen jelenik meg a Szentírásban is, meg sokféleképpen jelenik meg az életben is. A tűz lehet nagyon veszélyes is, de lehet nagyon hasznos is, amikor a helyén van, és megfelelő intenzitással ég. Akkor elengedhetetlen, akkor hasznos. És lelki értelemben is sokszor megjelenik a tűz. Az Ószövetségben is ott volt a tűz, sokszor, amikor Isten kinyilatkoztatta magát. A templomban is folyamatosan égni kellett a tűznek, azt őrizni kellett. És nem mindegy, hogy milyen tűzről van szó. A láng nyelvek formájában látták az Isten lelkének a kiáradását is. De ott van az ítéletnek is a tüze, ahogyan beszél erről Isten. És arról is beszél, hogy a sátánnak minden tüzes nyila ellen lehet védekezni, ki lehet azokat oltani. És nem mindegy, hogy milyen tűz, ugye ott az Ószövetségre az imént utaltam, amikor idegen tűzzel akartak áldozni Áronnak a fiai, akkor az ítélet tüze csapott ki rájuk. Feltehetőleg arról volt, hogy nem azzal a tűzzel akartak áldozatot bemutatni, amit az Úr gyújtott meg. Nem az ő akarata, az ő meghatározott rendje szerint akartak ott az Isten tiszteletben cselekedni, hanem a saját eszük szerint. És ezen nem áldás, hanem ítélet volt. És azt mondja itt az igében Pál apostol, hogy a prófétálást azt ne vessétek meg. Ugye mi az a prófétálás? Szó szerint ez a görög szó azt jelenti, hogy előre megmondani dolgokat. És tényleg sokszor ez volt, hogy a prófétákon keresztül az Úr megmondta, hogy előre megmondta, hogy mi fog történni. De a próféták nem csak a jövőről beszéltek, sokszor inkább az volt a feladatuk, hogy az aktuális helyzetben, a jelenben az Isten akaratát közvetítsék. És elmondják az embereknek, hogy így szól az Úr. Emberek, most ti ebben vagytok, ezt mondja az Isten. Hogy ti bűnben vagytok, térjetek meg, vagy ezt mondja az Isten, hogy ezt cselekedjétek, erre induljatok. Ez volt a prófétai beszéd, hogy az Isten rajtuk keresztül az éppen aktuális helyzetben megadta az üzenetét. És itt ebben az újszövetségi időszakban, amikor Pál apostol is írta ezt a levelet, akkor még volt ez a fajta prófétálás, hogy az Úr közvetlen üzenetet adott az ő gyülekezeteinek. És akkor még megvolt ez a fajta üzenet. Hát ha belegondolunk abba, hogy Pál apostol is tulajdonképpen a közvetlen üzenetét adta az Istennek, akkor a gyülekezetnek. De amikor ma valaki előáll, és azt mondja, hogy így szól az Úr, és elkezdi konkrétan kijelentgetni dolgokat, ami életünkre nézve, hát akkor ezt úgy tegyük kérdőjelekkel körül, hogy akkor most itt miről van szó? Mert persze, hogy van most is olyan, hogy az Úr aktuálisan szól. Hát hogyne? Hát az élő Úr szeretne szólni hozzánk. de elsősorban az ő igéjén keresztül szól. És ezt megtapasztalhatjuk úgy, hogy szól az ige hirdetés, szól a bizonyságtétel, és én ezt úgy élem meg, hogy hát mintha rólam lenne szó. Hát mintha engem prédikálnának ki, vagy mintha én állnék ott is, és mondanám ezeket a dolgokat, mert az Isten szíven talál, mert az Isten leleplezi az én dolgaimat. Amikor valaki ráolvasás szerűen előáll, mint egy ilyen jövendő mondó lélekkel, hogy na akkor mi lesz, veszélyes dolog ez. Mondja is az ige, hogy a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok, és ugye a gonosz sokszor a világosság angyalaként áll elő. Mindent vizsgáljunk meg. Mindent vizsgáljunk meg. De a jót, azt tartsuk meg. Nehogy az legyen, hogy mindent vizsgálgatunk, kritizálgatunk, aztán, ahogy szokták mondani, hogy kiöntjük a fürdővízzel már a gyereket is, hogy nem marad meg semmi. De mindent vizsgáljunk meg. Aztán persze itt jöhet a kérdés, hogy na jó, de mi alapján vizsgáljam meg? Ott annak idején mi alapján vizsgálhatták meg a Tesszalonika beliek azt, amit meg kellett mindent? Mi volt nekik? Hát nekik ott lehetett az írások, az ószövetségi írások, az ószövetségi rész. Meg mi lehetett még ott számukra? Hát amit Pál apostolon keresztül hallhattak. És ezek alapján megmérhettek dolgokat, hogy akkor mi történik, és hát persze ott volt az Isten lelke, aki ebben nekik bölcsességet adott. Nekünk már ott van az új szövetség is. A teljes írás. Az Istentől ihletett teljes írás, ami alapján megvizsgálhatunk mindent. És kérhetjük az Urat, hogy ebben adjon nekünk bölcsességet. És világosságot. És itt, hogy mit ne csináljak, ezt talán úgy lehetne összefoglalni, hogy ne oltsuk ki a lelket, és ugye ne vessen meg Isten igéjét, amely személyesen hozzám szól. És a legvégén pedig arról van szó, hogy mit csinál Isten. Vagy, hogyha megnézzük, akkor tulajdonképpen ezek felszólítás módban, vagy óhajtó módban vannak, hogy mit csináljon Isten. Ez egy olyan érdekes dolog szintén, hogy amikor mondunk valamit Istennek, hogy mit csináljon, mikor imádkozunk. Jól meggondoljuk azt, hogy mit mondunk neki, vagy mit kérünk tőle, hogy ő mit cselekedjen. Hát Pál apostol itt egy áldásként fogalmazza meg tulajdonképpen, hogy Isten hogyan cselekedjen az ő életükben. Azt írja, hogy maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Tehát az Úr szenteljen meg titeket. És őrizzen meg titeket. Őrizzen meg egész valónkat. Ugye itt mondja, többször előjön az, hogy teljes. Lelkünket, elménket, vagy úgy is lehetne ezt fordítani, az életünket, a pszichénket, szó szerint az van ott, az a szó. Testünket. Tehát az Istennel való kapcsolatunkat, azt a részét, vagy azt a leírását is az életünknek, ahogy magunkról gondolkodunk, ahogy ott a belső világunkban létezünk, de a testünket is őrizze meg az Úr. Egész valunkra az ő áldására van szükségünk, hogy megtartson, hogy megszenteljen, hogy megtisztítson, és megőrizzen. Minden pillanatban erre van szükségünk. Mert nélküle nem tudunk helyesen cselekedni, nem tudjuk azt tenni, ami jó, és nem tudjuk elkerülni azt, ami rossz. De ha ő cselekszik, és ő mindig helyesen cselekszik, akkor ezt véghez tudja vinni a mi életünkben. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy ebben az igében örömre indítasz bennünket, hálaadásra, a veled való kapcsolatra, imádságra. Köszönjük, hogy megóvsz bennünket a szeretetlen ítélkezéstől, és attól, hogy ne vegyük komolyan a te szent igédet, szavadat, amely személyesen hozzánk szól. És köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk azt is, hogy te cselekszel, hogy te szeretnél bennünket megtisztítani, megszentelni, megőrizni. Urunk, kérünk arra, hogy cselekedj a mi életünkben is. És te látod, hogy van-e öröm, hálaadás a szívünkben. Hogyha nincs, akkor kérünk, hogy te adj nekünk. És add, hogy ne csak hétköznapi dolgoknak tudjunk örülni, hanem tudjunk benned örülni, tudjunk neked örülni, és tudjunk mindenért neked hálát adni. Kérünk, hogy ezt vidd végbe a mi életünkben. Amen. 178-as számú éneket énekeljük. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmakat. A keddi napon 6 órától lesz női kör a kisházban, a 135. Zsoltárt veszik a testvérek. Csütörtökön 6 órától Biblióra lesz, szintén a kisházban, az útmutató igéi alapján, és vasárnap pedig 9:30-től imaóra lesz a kisházban, és 10 órától pedig istentisztelt a templomban és gyerekóra a kisházban. Hirdetem a további alkalmainkat. A máji gyülekezeti hétvége május 12-től 14-ig lesz. Még lehet jelentkezni Flaskáranetnél. A kisvárdai gyülekezeti napunk május 27-én pünkös szombatján lesz, melyre igyekszünk mi is jönni Nyírtelekről, Görögszállásról is hívjuk a testvéreket. Készüljünk erre az alkalomra és hordozzuk imádságban. Hitmélyítő családi több generációs csendes hét lesz Pilis Csabán, június 26-ától július 1-ig. A téma a látás lesz, még, vagy erre is lehet már jelentkezni Enikőnél. A nyári gyerekhetünk Bodrogkeresztúron lesz július 10-től 14-ig. Adjuk tovább ezt a hívást unokáknak, gyermekeknek, és hordozzuk ezt is imádságban, hogy ne legyen annak akadálya, hogy eljuthassanak erre a hétre. A Biatorbágyi alkalmak közül bibliatanulmányozó hét lesz május 8-ától, házaspáros hét május 15-től, ugye az mbb.hu oldalon lehet jelentkezni, és kérem, hogy jelezzük Marcsek Balázsnak is, hogyha valaki készül egy-egy ilyen alkalomra, mert így az utazást akkor össze lehet hangolni, és ő tud ebben segíteni. Az EKE alkalmak közül az ifjúsági hetet hirdetem, július 24-től 29-ig lesz majd. Erre is már lehet jelentkezni az ekealapítvány.hu oldalon, már megnyitottuk a jelentkezési felületet, van is, aki már jelentkezett a gyülekezetünkből, úgyhogy bátorítok erre másokat is. Jó lenne, hogyha az ifink ott tudna ezen lenni. A gyülekezetünk éves programterve ott hátul is megtalálható, meg a honlapunkon is olvasható. Kövessük ezt nyomon, illetve írjuk be a naptárunkba ezeket a programokat, hogy akkor már úgy tudjuk szervezni az életünket. Május 22-ig lehet rendelkezni az adó 1+1%-áról, Magyarországi Evangélikus Egyháznak a technikai száma 0035, alapítványunknak pedig az adószáma megtalálható a honlapunkon is, meg a különféle felületeken elérhető. Most hiába olvasom be, ezt úgyis elfelejtjük, de ezzel is támogathatjuk a gyülekezetünket és az egyházunkat. A philadelphia.lutheran.hu oldalon az istentiszteleti felvételek, fotók, hírlevél is megtalálhatóak, és a Facebook oldalon is ezek az információk elérhetőek. Aki szeretne az istentiszteleten bizonyságot tenni, kérem, hogy ezt jelezzék, és ahogyan most is erre volt lehetőség, van erre minden alkalommal mód. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Az záró imádságra készülve a 341-es számú éneknek az első verszakát énekeljük. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy megszólíthatunk téged, hogy erre lehetőséget adsz nekünk Jézus Krisztusért, a te fiadért, és köszönjük, hogy lelked által segítségünkre sietsz, és segítesz, hogy úgy tudjuk eléd vinni a mi életünket, a mi dolgainkat, hogy az neked tetsző lehessen. Köszönjük neked, Urunk, hogy kezedbe tehetjük le mindazokat az embereket, akik ott élnek a környezetünkben. Te látod, hogy milyen sokan vannak, akik betegségekkel küszködnek, akik kórházban vannak, vagy kell, hogy kerüljenek. Mennyien vannak, akik az időskori nehézségek miatt szenvednek. És te látod azt is, Urunk, hogy sokan vannak, akik a gyász miatt szomorkodnak. Kérünk, Urunk, hogy te adj békességet, te adj enyhülést, te adj gyógyulást a te akaratod, a te tetszésed szerint, és add, hogy ezek a nehézségek is mind hozzád vigyék közelebb az embereket. Rád bízzuk, Urunk, a gyermekeket, a fiatalokat, akik körül úgy tűnik, hogy sok minden széthullott, mert a családjuk szétesett. Urunk, kérünk, hogy te tartsd meg őket, te erősítsd meg őket. És kérünk, Urunk, hogy te oltalmazd a fiatalokat, a gyerekeket a sokféle kísértés közepette. Add, hogy rád tudjanak figyelni, hogy téged tudjanak befogadni, megismerni, és tőled tudják várni az útmutatást. És könyörgünk azokért, Urunk, akik nehéz anyagi körülmények között élik a mindennapjaikat. Kérünk, hogy te gondoskodj róluk tetszésed szerint. És add, hogy mi is észrevegyük azt, amikor rajtunk keresztül akarsz gondoskodni másokról. Így visszük eléd, Urunk, a lelki problémákkal küszködőket, akik különféle függőségekben élnek, adj nekik szabadulást. Így visszük eléd, Urunk, a cigányságot a környezetünkben, gyülekezetünkben, add, Urunk, hogy ők is hozzá tudjanak menekülni, és benned találhassanak enyhülést, megoldást életük nagy kérdéseire. És a kezedbe tesszük le, Urunk, családtagjainkat, szeretteinket, barátainkat, munkatársainkat, osztálytársainkat, csoporttársainkat, ismerőseinket. Kérünk, Urunk, hogy Te cselekedj az ő szívükben, életükben. És rád bízzuk, Urunk, gyülekezetünket, az előttünk lévő alkalmainkat. Köszönjük, hogy erre lehetőségünk van, hogy újra és újra együtt legyünk, hogy egymás hitéből is épülhessünk. Kérünk, Urunk, hogy szólj alkalomról alkalomra. És rád bízzuk, Urunk, a gyülekezetünk tagjait, a gyülekezetünk szolgálóit. Kérünk, hogy Te készíts fel bennünket, és Te adj erőt, add meg nekünk azt, amire szükségünk van. Kezedbe tesszük le, Urunk, a pitvarosi szolgálatot, ahova készülnek Enikőjék. Kérünk, hogy Te szólj rajtuk keresztül, Te őrizd meg őket az úton. És kérünk így a mái hétvégéért, a kisvárdai csendes napért, az EKE alkalmakért, a biatorbágyi alkalmakért, amelyekre készülünk. Köszönjük neked, Urunk, a tegnapi konfirmandus napot. Hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy olyan jó lehetett együtt lenni konfirmandusokkal, hogy a Te ígéd is szólt, és olyan sok mindent megtapasztalhattunk. És köszönjük neked, Urunk, az ifjúsági hétvégét is, hogy ott is bár adottak nehézségek, de Te befedeztél bennünket, és szóltad hozzánk a Te szavadat. Köszönjük, hogy áldás lehetett ezen a hétvégén, és köszönjük, hogy Te hívsz el szolgálókat. Köszönjük, hogy a gyülekezetünkből is elhívtál erre a szolgálatra fiatalokat. Kérünk, hogy Te tartsd meg őket, Te erősítsd meg őket. És kérünk azokért, Urunk, akik eltávolodtak tőled, kérünk, hogy Te szólítsd meg őket, Te ébresz vágyat újra a szívükben, hogy keressenek, hogy hozzád meneküljenek. Köszönjük neked, Urunk, hogy kérhetünk a családokért, kérhetünk a házasságokért, az esküvőre készülőkért. Kérünk, hogy Te áld meg azokat a párokat, akik gyülekezetünkből is erre készülnek. Addulunk, hogy benned élhessék meg a házasságnak az örömét, de a próbatételeit is. És mutass utat, kérünk a hitoktatás terén, hogyha Te jónak látod, akkor hadd nyíljanak kapuk itt Kisvárdán is, hogy ilyen módon is terjedhessen a Te ígéd, és részt vehessünk a szolgálatban. De így kérünk, Urunk, az életünk és a gyülekezetünk élete minden terén arra, hogy Te nyiss kapukat, és hadd lássuk meg ezeket a nyitott ajtókat, és hadd merjünk belépni azokon. Így hordozzuk előtted egész gyülekezetünket, a gyülekezet egész területét, és az ott élő embereket. És Urunk, kezedbe tesszük le egész egyházunkat, gyülekezeteket szerte az országban, szerte a világban. Kérünk, Urunk, hogy Te tartsd meg a Tieidet, és add, hogy hegyen épült városként tudjunk világítani, akárhol is vagyunk. Köszönjük neked, Urunk, az egyházmegyei lelkészeket, gyülekezeteket, köszönjük, hogy ezen a konfi kiránduláson ezt a közösséget is megélhettük, és köszönjük a gas szószékcserét is, hogy részesek lehettek ebben a testvérek. Kérünk így a debreceni gyülekezetért, az ottani lelki munkáért, a debreceni lelkipásztorért, kérünk, hogy Te áld meg őket, őrizd meg őket, és add meg nekik azt, amire szükségük van. És köszönjük neked, Urunk, azt, hogy részesei lehetünk sokféle missziói szolgálatnak. Kérünk, hogy Te tarts meg ebben bennünket akaratod szerint. Így visszük eléd az EKE-t, a biatorbágyi szolgálatot, az MO szolgálatát, a Biblia osztásnak a szolgálatát, a Gedeon társaságban, a VISZ-nek a munkáját. Kérünk, Urunk, hogy Te tartsd meg ezeket a közösségeket, és add, hogy a szolgálatuk nyomán áldás fakadhasson. Rád bízzuk, Urunk, a kisvárdai gyülekezeteket, felekezeteket, a lelkészeket. Könyörgünk a budavári testvérekért, köszönjük, hogy ők is imádságban hordoznak bennünket, és köszönjük, hogy rajtuk keresztül is gondoskodsz az itteni szükségletekről. És kérünk, Urunk, a lelkész választás előtt álló gyülekezetekért, kérünk, hogy Te küldj munkásokat, szolgálókat oda, és így hordozzuk előtted, Urunk, a Borsod Hevesi Egyházmegyét is, ahol sokféle problémákkal küszködnek gyülekezetek, testvérek, add, Urunk, hogy benned találhassanak megoldást. És hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy a kezedbe tehetjük le azokat az embereket is, akik a háború miatt, a földrengés miatt, vagy egyéb csapások miatt szenvednek. Urunk, kérünk, hogy Te tartsd őket, és hadd tudjanak hozzád menekülni, és hadd ismerjenek meg Téged. Köszönjük, Urunk, hogy mindent a Te kezedbe tehetünk le, és kérünk, hogy hallgass meg minket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljanak helyet a testvérek, és megkezdett énekünket énekeljük tovább. pedig vasárnapos kívánom a testvéreknek. Kedves várom Istenem.